Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra határok nélkül.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
A következő években új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját. A vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A miniszterelnök kitért rá, a gazdákat nem hagyják magukra a száj idején. A magyar vidék jövője azon is múlik, képesek vagyunk-e alkalmazkodni a megváltozott éghajlathoz, mert a víz Magyarország egyik legfontosabb stratégiai kincse, fogalmazott. Arra kérdésre, hogy a mezőgazdaság milyen kihívásokkal néz szembe a vízgazdálkodás és a klímaváltozás tekintetében, Csetibor Andrással, a Magosz főtitkárával keressük a választ. Köszöntöm!
Jó napot kívánok!
És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Hát véget ért a hőségriadó, hogyha mondhatjuk így, azért a fölöttünk lévő hőkupolának a mezőgazdaságra is káros hatásait vélhetjük felfedezni. Mi az, amit most ez okozott a mezőgazdaságnak, hiszen nem csak az emberek szenvedtek ettől, akár az otthonaikban, hanem a mezőgazdaság is súlyos károkat szenvedett ebben a pár napban is.
Nyilván a mezőgazdaság számára is kritikus volt az elmúlt néhány nap, de ha azt nézzük, hogy egyébként több olyan terület is van az országban, például Hajdú megyében vagy az Alföldön, ahol az ország legjobb területei fekszenek, gyakorlatilag március óta 20-30 mm csapadék hullott, ez a szükségesnek vagy az átlagosnak kb. Az egy harmada, egy negyede, ami szükséges lenne. És ami igazán kritikus az, hogy ez nem egy egyszeri eset, nem egy egyszeri probléma, hanem gyakorlatilag 2022 óta az elmúlt évszázad 3-4 legszárazabb éve és legmelegebb nyara volt velünk. Mindenki emlékszik a 2022-es évre, a városiak is megszenvedték, de egy történelmi nagyságú aszály volt Magyarországon, és azt gondoltuk, hogy ez egy egyszeri eset lesz. Sajnos az elmúlt évek, a 2024 és a 2025, és most már kijelentett, hogy a 2026-os évben is, annak a jelét látjuk, hogy alapvetően megváltozott a klímánk. Egyes szakértők szerint 20-30 év múlva Magyarországnak a klímája a mostani Törökországéval lesz megegyező. Az, hogy valóban beteljesül ez a előrejelzés, majd meglátjuk, nagyon bízunk benne, hogy valamilyen enyhülés lesz a következő időszakban. Az viszont jól látható, hogy a kalászos gabonák, tehát az őszi búza, az őszi árpa, és egyébként a repce esetében is egy nagyon száraz tavasz volt, köszöntött ránk. A tél talán megfelelő csapadék mennyiséget hozott, egy 30 centis hótakaró, valami nagyjából 30 mm csapadéknak felel meg. Ez egy jó indulás volt, azt gondoljuk, hogy a tavaszra megfelelő körülményekkel és kondíciókkal fordultak rá a növények, azonban itt a márciusi, április és a májusi aszály, és tavaszi aszályról beszélünk, tehát nem nyári aszályról, tavaszi aszályról beszélünk, az gyakorlatilag már most látszik, hogy egyébként egy a rekordokat döntögető búza és őszi árpa kieséssel számolhat most a magyar mezőgazdaság. Nyilván területenként vannak eltérések, de jól látható az, ahol egyébként a nagy és bőséges termőterületek rendelkezésre állnak, elsősorban az Alföldön és az ország középső részén, ott talán ismét kritikusba fordult át az aszályhelyzet.
Nem kell mezőgazdásznak lenni ahhoz, hogyha valaki közlekedik csak autóval nagyobb területeken, én is ameddig jövök föl, ugye Budapestre óriási nagy napraforgó táblákat látok, és azt azért laikusként is meg tudom figyelni, hogy bár gyönyörűen sárgállanak, de minthogyha fele akkora lenne a napraforgónak a feje. Ugye ez már előrevetíti azt, hogyha nem jön a száj, és mondjuk eljutnak odáig, hogy ezt be is takarítsák, de akkor is ez jóval kevesebb termés átlagot fog hozni.
Érdekes módon egyébként az őszi busz és az őszi árpa betakarításánál most nem feltétlenül kedvezőten ez a száraz időjárás, nyilván a víz csökkent ezekben a növényekben, tehát a betakarítás ezáltal talán egy fokkal könnyebbé vált, viszont jól látható, hogy amikor a szemkiterülődés időszaka, ezt a mezőgazdaságban így hívják, a szemkiterülődésnek az időszaka volt az elmúlt hetekben, az egészen jól látható, hogy akkor is egy nagyon komoly szárassággal küzdöttünk, tehát jól látható, hogy egyébként termésben jócskán az átlagos termés átlagok alatt vagyunk. Nagyon sokan már nem szemesként takarították be egyébként az őszi búzát, hanem silóként, tehát magyarán a szálat vágták a kalásszal mindennel együtt, és onnantól kezdve nyilván a felvásárlási ár is sokkal alacsonyabb lesz. Összességében viszont elmondható, hogy egyébként a kukorica és a napraforgó szempontjából a következő napok, következő egy-két hét lesz kritikus fontosságú. Ugye a kukorica esetében most következik, vagy most tart a címerhányásnak és a virágzásnak az időszaka. Ilyenkor a legfontosabb a kukorica szempontjából, hogy megfelelő csapadékot kapjon. Azt látjuk egyébként, hogy aki tud, az öntöz. Sajnos az ország területének, az ország mezőgazdasági területeinek csupán 4-5%-át tudjuk jelenleg öntözni. Nyilván ennek vannak korlátai, tehát reálisan kb. 85-90%-án az ország mezőgazdasági területein nem lehet öntözéses gazdálkodást folytatni. Vagy azért, mert domborzati körülményekről beszélünk, vagy azért, mert egyáltalán nem áll rendelkezésre például felszíni víz. De alapvetően az öntözött területeknek az arányát növelni kell. Azt gondolom, hogy a mindenkori kormányzat részéről ez egy fontos törekvés. Örömmel hallottuk, hogy az új kormányzat is legalábbis kommunikációban pozitívan áll ehhez a kérdéshez. A helyzet az viszont, hogy a magyar gazdák itt az elmúlt évtizedekben már számtalan öntözés meg vízgazdálkodási stratégiát és kommunikációt láttak, hallottak. Hát bízunk benne, majd meglátjuk, hogy ez megmarad a kommunikáció szintjén, vagy valós segítség következik.
Ugye ön itt a 2022-es aszályos évet hozta föl példaként, hogy az volt a legdrasztikusabb, de hát nem mehetünk el szó nélkül, amellett sem, hogy tavaly is 550 ezer hektárnyi területet sújtott aszálykár, és hát az idei év sem tűnik valami rózsásnak, és ön talán Törökországot említette, hogy 30 éven belül akár Magyarország is klíma tekintetében Törökország sorsára juthat, de arról is beszélnek szakemberek, hogy Európa vált a Föld leggyorsabban melegedő kontinensévé. Majdhogy nem elérjük az 1 Celsius fokkal évenként a melegedést, és ugye a mostani hőségrekord is ezt mutatja, hiszen megdőltek Magyarországon is a hőségrekordok, hogy vélhetően igazuk lesz azoknak a klímakutatóknak, akik ezzel foglalkoznak. Ketté kell-e választanunk ezt a problémát? Ugye egyrészt a kormányzat segítsége nélkül nem fognak tudni a gazdák ezen túllendülni, de mi az, amire a gazdáknak fel kell készülni? Mi az, amit a gazdák tenni tudnak?
Olyan helytálló a törökországi hasonlat, hogy az erdész kollégák, akik nyilván egy sokkal hosszabb tenyészidővel kell, hogy számoljanak, Törökországba járnak, vagy Törökországba mentek el erdészeti szaporítóanyagért. Tehát, hogy valószínűleg tényleg ebben az irányba haladunk. Ami egészen biztos az, hogy a szükséges csapadék az egyre inkább szélsőségesebbé vált. Tehát, hogyha azt nézzük egyébként, hogy a csapadékos napoknak a száma radikálisan lecsökkent, de ezzel párhuzamosan a 30 mm-t meghaladó, tehát mondhatni ezt özönvízszerű esőt hozó napoknak a száma viszont megnőtt. Tehát amikor korábban azért csendes májusi esők, vagy medárnapja környékén júniusi esők megérkeztek, és ugyanez igaz volt az őszre is, ehelyett már arra kell felkészülnünk, hogy gyakorlatilag egy hétig hőkupolával kell szembesülnünk, ami eddig csak a mediterrán országokra volt jellemző, majd aztán néhány nap alatt lehullik akkora mennyiségű csapadék, mint amit egyébként Budapesten is tapasztalhattak a fővárosi emberek. Tehát egyetlen abban az irányba haladunk, hogy a csapadék, ha meg is érkezik, és azt lehet mondani, hogy az ország egy jelentős részén az átlagos csapadék, az évente lehullott csapadék nem csökkent radikálisan. Ebből viszont az is következik, hogy amikor megérkezik ez az özönvízszerű eső, akkor viszont gyakorlatilag megállás nélkül ömlik ki az országból, sőt, nagyon komoly talajromlás, talajeróziót is okoz. És alapvetően most a legfontosabb feladat, és ez kiemelten egy kormányzati feladat, hogy a nagy folyóinkban, illetve a folyóinkban, patakjainkban igenis fel kell fogni ezt a vízmennyiséget, amikor az rendelkezésre áll. Lehet arról beszélni, hogy víztározókat kell építeni, lehet arról beszélni, hogy a holtágokat kell feltölteni, viszont mindez nem tud megtörténni akkor, hogyha a Tiszának és a Dunának a vízszintjét a jelenlegi szinten, alacsony szinten tartják fel. Hát most ott tartunk, hogy 1 centiméteren múlik, hogy a Tiszánál a történelmileg legalacsonyabb vízállás megdőle. Szolnoknál beszélünk, és ez a negatív vízállás várhatóan meg fog dőlni a napokban. Történelmileg kialakult legalacsonyabb vízállásra beszélünk.
A Duna és a Tisza tekintetében elég-e csak a Magyarországon kialakítandó stratégiáról beszélni? Mert csak azért, mert óriási függésben vagyunk a szomszédos országokkal is. Együtt kell-e működni e tekintetben, akár a vízgazdálkodásban?
Ez nem kérdés, de azt látni kell, hogy a körülöttünk lévő országok, kezdve Ausztriától, Szlovákián, Románia, de még Szerbiában is, igenis duzzasztják a nagy folyókat. Tehát valahol a 90-es években egy szitok szó volt, akár a Bős-Nagymarosi vízlépcső is, vagy akár a folyóinknak a duzzasztása, de azt be kell látni, hogy körülöttünk mindenki ezt az utat választotta, és Magyarország az egyetlen, ahol ezek a nagy víztér emelés, tehát a maga vízszínek az emelése eddig nem történt meg, csak sajnos már oda jutottunk, hogy ez nem csak a mezőgazdaság számára, hanem legalább annyira a lakossági visszaszolgáltatás számára is katasztrofális helyzettel jár. Ugye halljuk azt a hírekből is, hogy hány településen korlátozták már a vízkivételt, de hát Szolnoknál is gyakorlatilag történelmileg kialakult rekord alacsony vízállással szembesülünk, tehát nagyon sok helyen már a lakossági vízellátás is veszélybe került, de ami talán még tetézi a problémát, hogy korábban nagyon komoly vitáink voltak a környezetvédő szervezetekkel, alapvetően ők ellenezték azt, hogy mezőgazdasági célra feltöltsük a csatornáinkat. Mostanra talán már ők is látják, hogy nem csak öntözni nem lehet az üres csatornából, hanem az ott élőlények is, növények is elpusztulnak, hogyha nincsen víz egy csatornában. A csatornákat viszont csak akkor lehet feltölteni, hogyha a nagy folyóinkban megfelelő vízmennyiség van. Itt az elmúlt években a Tiszát említem, ahol egyébként a mezőgazdasági területünknek a 2/3 van a Tisza mentén, az Alföldön. Na, a Tiszának a vízhozama több mint 30%-kal csökkent az elmúlt években. Egyrészt ez is, és a meder mélyülés, tehát alapvetően a gyors lefolyás gyakorlatilag válja ki a medret is, tehát sokkal mélyebb van a Tiszának a medre, mint a korábbi években, vagy évtizedekben. Ezúttal ez azt is jelenti, hogy egyébként a környékbeli területekről szívja el a talajvizet az alacsony vízszintű Tisza. És sajnos ebből, akik az Alföldön élnek, de azt gondolom, hogy más területeken, és azt látják, hogy a kutakban is csökkent a talajvízszint. És ez mind arra vezethető vissza, hogy a nagy folyóknak, de elsősorban a Tiszának a vízszintje rekordalacsony, így minden egyes lépés, minden egyes intézkedésnek azzal kell kezdeni, hogy arra kell kifutnia, hogy igenis most már nem lehet tabuként kezelni a Tisza vízszintjének a megemelését. Ugye erre most már vannak modern mérnöki megoldások. Ez a vízépítő szakembereknek a dolga, de én is tisztában vagyok vele, hogy már nem ott tartunk, mint Bős-Nagymaros esetében, ahol egy ökológiai katasztrófával kellett szembesülnünk, hanem alapvetően vannak már olyan megoldások, fenékküszöbök, kőgátak, akár mobilisan használható megoldások, amivel lehet azért egy jó pár centit emelni a vízszinten, és ezzel párhuzamosan a talajvízszintet is tudnánk emelni, és ezzel a magasabb vízszint miatt a csatornáinkat is könnyebben tudnánk feltölteni. Tehát egyértelműen az eredője, vagy a kiinduló pontja a mostani vízgazdálkodásnak az kell, hogy legyen, hogy a nagy folyóink vízszintjét most már nem szabad tabuként kezelni, hogy meg kell emelni.
Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában nagyon súlyos kritikával illett az előző kormányzatot. De ki lehet azt jelenteni, hogy nem kellő prioritással kezelték a helyzetet, hiszen emlékezzünk rá, ott van a vizet a tájba program, sőt, a homokhátság megmentésére 80 milliárd forintból épültek már az előző kormányzat alatt is vízitározók, vagy csatornák, szivattyúk, különböző közművek, amik amik azt a célt szolgálták, hogy a vizet meg lehessen tartani. Na, kijelenthető-e az, hogy az előző kormánynak a hibája az, amit most látunk?
A magos részéről itt az elmúlt években, vagy az évtizedben is számos olyan megbeszélésen vettünk részt, hogy azt tudom mondani, hogy az érdekképviselő tevékenységünknek egy jelentős részét azt tette ki, hogy a vízgazdálkodással foglalkoztunk, és a vízgazdálkodási megbeszéléseken ültünk és érveltünk. A probléma az, hogy viszont ezek a vízügyi megoldások, de még egy csatornának a kocsása is, nem beszélve arról egy Tisza-Duna csatornának a megépítése, ezek súlyos 100 milliárdokba kerülnek. És ha azt nézzük, hogy ezek a súlyos 100 milliárdok valóban nem kerültek elköltésre, de azt is tudom, én azt is tapasztaltam, hogy amikor a magyar kormány azzal a kéréssel fordult az Európai Bizottsághoz, hogy az újjáépítési keretében a vízgazdálkodásra, a csatornáinknak a rendbetételére akarjuk fordítani a források egy jelentős részét, amiben még egyszer mondom, nem csak a mezőgazdaság, hanem legalább annyira a környezetünk is profitált volna, akkor egy olyan elutasító választ kaptunk, miszerint az, hogy az öntözés az egy bűn, az öntözés az egy elítélendő dolog, és ezt a forrást nem is kaptuk meg. És arra, hogy erre milyen választ adtunk volna, azt, hogy egyébként az öntözés, ez nem csak öntözés szolgált volna, hanem vízgazdálkodási megoldásokat, erre nem volt nyitottság az Európai Bizottság részéről. Az, hogy emögött milyen politikai indokok vagy érvek voltak, nyilván az nem az én területem, de azt egyértelműen látom, hogy elutasító választ kaptunk az Európai Bizottságtól, amikor forrással fordult a magyar kormány. Hát, hogy most meglátjuk, hogy ez a jövőben meg fog-e változni, az egészen biztos, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a holtágokat fel kell tölteni, nem csak arról, hogy vizet a tájba programot kell működtetni. Nagyon fontos, hogy vizet a csatornába programot kell hirdetni. Vizet a csatornába, mert önmagában, hogyha nem is történik öntözés egy csatornában, de a körülötte amentén fekvő területeknek a vízháztartása, a hőség stressz viselő képesség is jelentősen megnő amiatt, hogy egyébként van egy kipárolgás, van egy környezeti kipárolgás. Ugye nem önmagában, nagyon sok területen nem önmagában az öntözés lesz, vagy lenne a megoldás az gazdasági területeken, hanem azt a légköri asszályt kellene csökkenteni, meg azt a kipárolgási veszteséget csökkenteni. Úgyhogy egyértelműen az az irány, hogy minél több csatornát feltölteni, minél több csatornát rendbetenni, nyilván ennek komoly költsége van, de nagyon bízok benne, hogy egyébként lesz kormányzati vagy uniós forrás ehhez. Majd meglátjuk, még egyszer mondom, sok kommunikációt, sok stratégiát láttunk, hallottunk már, meglátjuk, hogy ez talán más lesz, mint a többi, vagy pedig nem.
Ugye nagyon sokszor vitára adott már okot az is, hogy az árvíz idején mit tehetünk azért, hogy itt tartsuk a felgyülemlett vizet. Ha jól emlékszem, akkor a legutóbbi árvíznél pont a Mi Hazánk volt az, aki úgy gondolta, hogy a zsilipeket meg kellett volna nyitni, és pont, amiről ön is beszélt, a csatornákba elterelni az árvíz védelmi területről a vizet. Viszont akkor szakemberek arról beszéltek, hogy ha a dunamenti zsilipeket ilyenkor esztelenül megnyitják az áradás alatt, akkor a nyomást kaphatnak ezek a területek, hogy akár több települést is elöntött volna a víz. Na, ebből arra következtetünk, hogy óriási az a szakmai munka, az a tudás, aminek fel kell halmozódni a mögött, hogy meg lehessen akár tartani a vizet, vagy jelentős előrelépést lehessen látni. Ennek tekintetében az új kormányzat mennyire van felkészülve? Ugye nem sokkal a beiktatása után az új kormány ópusztaszerűen már arról beszélt, hogy ez lesz a prioritás, és szakemberekkel elkezdtek közösen dolgozni. Lehet-e már látni ennek az eredményét?
Kiváló vízügyes szakembereink vannak az Országos Vízügyi Főigazgatóságban. Azt viszont látni kell, hogy ez a vízhiányos probléma igazából valahol 2022 tájékán indult. Én emlékszem, hogy még a 2010-es évek végén is sok helyen még belvízzel küzdöttek a gazdálkodók, majd jött 2022, és gyakorlatilag az a óriási kataklizma, az óriási trauma, amivel szembesültünk, és azóta minden évben ezt éljük meg. Szóval a helyzet az, hogy ezekkel az árvízcsúcsoknak a levezetésével, a betározásával egy nagy probléma van, hogy a most rendelkezésre álló 50 ezer kilométernyi csatornaszakasznak egy jelentős része az elhanyagolt állapotban van. Nincsenek rendbetéve ezek a csatornák, nincsenek rendbetéve a tulajdoni viszonyok. Nyilván ez egy óriási költség lenne a vízügyi ágazat számára, és azt lehet mondani, hogy a vízügyi ágazat is a túlélésért küzd, de az egészen biztos, hogy minden ilyen betározási kísérlet vagy lehetőség csak akkor tud működni, hogyha végre a csatornákat rendbe teszik. Mi a gazdálkodói oldalról, a gazdálkodói társadalom részéről felajánlottuk, hogy egyébként a saját eszközeinkkel ezekben a csatorna karbantartásokban, rendbetételben közreműködünk. Tehát azért azt látni kell, hogy egyébként itt nem csak műszaki problémákkal szembesülünk, nagyon sok esetben egy alföldi szakaszon például egymást váltja az állami tulajdon, az önkormányzati tulajdon, a magántulajdon. Mi azt a javaslatot tettük a magos részéről, hogy nem szabad bántani a tulajdoni viszonyokat, viszont egységesen a vízügyi ágazatot állami kezelésbe, közérdekű használatba kell vonni minden csatornát, és ezt a problémát csak akkor lehet megoldani, hogyha egyébként állami központi irányítással történik meg. És még egyszer mondom, itt az a nagy kérdés, hogy ugyan a műszaki tudás rendelkezésre áll, lesz-e annyi többet forrás a rendszerben, akár a kormányzati oldalról, akár az unió részéről, amivel például ezeket a csatornákat, vagy a nagy folyóinak a duzzasztását meg lehet kezdeni, végre lehet hajtani. Azt fogjuk majd, mi azt várjuk az ágazat részéről, hogy ez nem csak a kommunikáció szintjén marad, meglátjuk, hogy ez be is következik-e. Addig, amíg nem történik érdemi lépés, a csatornák nincsenek feltöltve, a gazdálkodók mindig úgy fognak erre a kérdésre tekinteni, hogy majd hiszük, hogyha látjuk.
Az öntözése az egyetlen dolog, amivel a gazdák fel tudnak készülni. Kérdezem ezt azért, mert óriási a Tiszának a vállalása. Ugye azt mondták, hogy a gazdákat nem hagyják magukra az aszály idején, támogatják őket, felkészítik az új viszonyokra. Nem csak az öntözési lehetőségeket bővítik majd, hanem a víztakarékos technológiák elterjedését is. És nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a Tisza frakciója Brüsszelben megszavazta a GMO-mentesség lazítását, aminek központjában pont az állt, hogy szárazságtűrő növények legyenek azok, amelyet génkezeléssel létrehoznak, pont azért, hogy az ilyen aszályos időszakban is ugye a termés átlagok ne csökkenjenek. Azért ez egy elég kényes kérdés. Lehet, hogy ez olyan kényes kérdés, mint annak idején Bős-Nagymaros volt.
Sőt, ez a vita már jócskán túllépett a szakmai kereteken, és azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag most már a szakmán kívül minden politikai szereplő megnyilvánul ebben a kérdésben. Az viszont egészen látható, hogy és objektívan értékelve, nyilván vannak támogatói, vannak ellenzői a saját érdekei vagy meglátásai szerint. Az viszont egyértelmű, hogy ennek az új rendszernek elsősorban a nagy amerikai cégek lesznek azok a kérdezményezettjei, hiszen olyan fajtákat fognak majd kitenyészteni, olyan fajtákat fognak kinemesíteni, akár ezzel a génszerkesztési módszerrel, amivel gyakorlatilag piackezetővé fognak válni. És innentől kezdve egy olyan monopól piac alakulhat ki Európában is, amit látunk már most Amerikában, a Monsanto, vagy pedig a Bayer részéről, és még jó néhány céget tudnék sorolni. Tehát itt a nagy kérdés gazdasági oldalról nem csak az, hogy egyébként lesznek-e szárazságtűrő fajtáink, hanem lesznek-e szabadalmak, tehát egy amerikai cég a saját fejlesztését, a saját neves nemesítését szabadalom alá vonja-e, és hogyha ezt bevezeti az európai piacon, akkor hiába lenne ismert az, hogy mi volt a technológia, az az amerikai cég terítheti azt a terméket, azt a vetőmagot kizárólag Európában. Erről talán kevesebbet hallunk, és én a magam részéről ezt szerettem volna hozzátenni ehhez a vitához. Alapvetően a sajtóból pedig mindenki jól értesül, hogy ez már nem egy szakmai vita, hanem ez lassan hitvitává emesedik, vagy alacsonyodik, nem tudom pontosan, mi a jó kifejezés.
De a szakemberek arról is beszélnek, hogy ettől azért sokkal jobb, hogyha mondjuk az öntözés az, ami garantálja azt, hogy a terméshozamok azok valóban annyiak legyenek, amivel gazdák számolnak, és az asszályt így lehessen kiküszöbölni. És hát ön Törökországot említette, hogy már oda az erdészek mennek ki olyan fafajokért, amelyek jobban tűrik ezt az asszályt. De hát vannak előttünk a világon olyan országok, akik már nagyon hosszú ideje küzdenek az aszálynak a káros hatásaival, sőt, évtizedek óta ezzel kell, hogy együtt éljenek. Például ilyen India is, ahol nagyon sok olyan módszert dolgoztak már ki, ami segíti őket abban, hogy ezt a kevés csapadékot is például megtartsák. Szükség van-e arra, hogy sokkal szorosabb együttműködés legyen akár ezen országokkal is, és a jó példákat hazahozzák?
Egyértelműen ez nem kérdés, de talán, ha nem is megyünk annyira messzere, Spanyolország vagy éppen Olaszországnak a példája jól mutatja, hogy mi vár ránk a következő évtizedekben, és jól látható, hogy Spanyolország vagy éppen Olaszország, amelyek korábban azért komoly gabonatermesztéssel foglalkoztak, ebben a pokoli hőségben, amit ott a mediterrán térségben is átélnek, gyakorlatilag szinte teljesen felhagytak, hogy csak az öntözött területeken termesztenek például már gabonát, és mivel öntözni tudnak, és nagyon érdekes egyébként, hogy Spanyolországban a víz felhasználásának közel a 80%, tehát a mezőgazdasági vízfelhasználást teszi ki, nálunk ez az arány a spanyol 80%-hoz képest csupán csak 2%, tehát ekkora a mezőgazdasági vízfelhasználás a többi az összvíz felhasználáshoz képest. Szóval visszatérve, Spanyolországban egyre inkább felhagytak a gabonatermesztéssel, és átálltak a kertészeti kultúrákra, az intenzív kultúrákra, hogy azt is ugyanúgy öntözni kell, viszont sokkal jövedelmezőbb ágazat. Nyilván ennek azért van egy olyan árnyoldala, hogy a kertészeti kultúrákhoz egy paprika, egy paradicsom vagy egy uborka termesztéshez, és meg kell nézni a boltok polcét, hogy elárasztott minket a spanyol zöldség és gyümölcs. Szóval ezekhez a növényekhez ugye olcsó munkaerőre van szüksége. Itt azért több százezres tömegről beszélünk, Spanyolország esetében is éppen az idei évben jelentették be, hogy több mint 500 000 illegális munkást próbálnak legalizálni. És ez azért már sokkal messzebbre vezető kérdés. Itt már társadalmi kérdések is felmerülnek. Szóval azt látom, hogy a magyar mezőgazdaság számára továbbra is támaszkodnunk kell a gabonatermesztésünkre, az olajos megtermesztésünkre, de ez csak akkor tud majd egyébként megvalósulni, hogyha a csatornákat feltöltik, hogyha a nagy folyóvíz szintjét megemelik, és valóban lesz egy olyan biztonság a termelésben, amit csak a víz tud garantálni. Tehát lehet nekünk bármilyen vetőmagunk, lehet nekünk bármilyen jó fajtánk, ha nincs víz, akkor minden tönkre fog menni.
A vízhiány Magyarország egyik legfontosabb megoldandó stratégiai kérdése. A Tisza vállalást tett arra, hogy hatékonyan kezeli a problémát, ami összetett, és a gazdálkodók elkötelezettsége is kell hozzá. Többek közt erről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Cseh Tibor Andrással. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Mali Andrea és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízása.